Janka Ferenc görög katolikus atya adventi trédumának első részét hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, először is nagy szeretettel köszönöm meg Pákozdi István plébános úrnak a meghívást erre az adventi trédumra. Ő ismert okoknál fogva most nem tud itt lenni, a kórházban van, telefonált nekem. Imádkozzunk érte, hogy mielőbb megerősödjön és újra itt lehessen. Szeretettel köszöntöm a káplánatyát és minden itt jelenlévő kedves testvért. A keresztvetés a lelki gyakorlatunk, trídumunk elején nem volt véletlen, hiszen hitünknek a középpontja, a szeretetünknek a forrása, a legszentebb háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És ezen a három napon a három isteni személyhez szeretném kötni azokat a gondolatokat, amiket itt elmondok. Az első nap a mennyei Atyával kapcsolatos, és pedig nem annyira dogmatikus teológiai dolgokat szeretnék hozni, ez is nagyon fontos és érdekes. Veszprémben az Érseki Hittudományi Főiskolán fundamentális teológiát és dogmatikát tanítok, hanem egy ifjúsági találkozón egy hongkongi nővértől hallottam a következőt, hogy a teológiánkban nagyon sokszor csak az idővel kapcsolatos dolgokat foglaljuk össze, és nem foglalkozunk a térrel. Pilinszky János mondja, hogy a mennyország tér élmény és a pokol is az. Hogyan gondolja vajon? Ezt a térrel kapcsolatos gondolatot szeretném kibontani, és pedig egyáltalán nem a modern fizika vagy a geometria vonatkozásában, bár itt is a véges és a végtelen kapcsolata nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hanem az első hely, az első helyszín, ahova lélekben elmegyünk, ez az Édenkert, a paradicsom. Az embernek, az emberi teremtettségnek az ős állapota, ahol a legfontosabb mozzanat az, amit a teremtő minden egyes teremtő gesztusa után megállapít és mond, és Isten látta, hogy jó az, amit alkotott. És az ember teremtése után pedig ezt halljuk, és Isten látta azt, hogy nagyon jó az, amit alkotott. A keresztény ember lehet olyan ember, aki hallja ezt az isteni szót, hogy jó, hogy vagy, fontos vagy, nélkülözhetetlen vagy. És hogyha meghalljuk ezt a szót, akkor jó, hogyha olyan emberek leszünk, akik másoknak is ezt tudják mondani, hogy jó, hogy vagy, fontos vagy nekem. Szent Jónásokban gyakran panaszkodunk arról, hogy eljár a szánk, indulatosak vagyunk, türelmetlenek vagyunk, a szavainkkal olyat mondunk, amit nem gondolunk meg. Én ilyenkor mindig szeretem azt mondani, hogy amikor ez az indulat elmúlik, akkor tudatosan mondjunk jót, tudatosan dicsérjük meg a másikat, köszönjük meg neki azt, hogy van, hogy semmi nem természetes, amit tőle kapunk, amiért neki köszönettel tartozunk. Az első helyszín tehát az Édenkert, ahol az Isten kimondta ránk azt, hogy jó, hogy vagy. A pszichológusok azt mondják, az embernek a legmélyebb vágya az, hogy valaki kimondja rá azt, hogy jó, hogy vagy, szeretlek téged, fontos vagy nekem. Ez az Édenkerti állapot azonban nem tartott sokáig, hiszen a kísértő azt ígérte az első emberpárnak, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, a jónak és a rossznak a tudói. És ez is döbbenetes egyébként, mert az embernek a jó utáni vágya fogalmazódik meg itt is, csak nem az Istennel bizalmi kapcsolatban próbálja az ember ezt megragadni, hanem a kísértőre hallgat. És nagyon érdekes és fontos, hogy ebben a szövegben, a héber eredetiben a jót és a rosszat tudni, a tudni szó, a jada, ige, nem csak azt jelenti, hogy tudni és megismerni, hanem azt is jelenti, hogy meghatározni. Amikor a kísértő azt mondja az emberpárnak, hogy jót és rosszat tudni fogtok, akkor valójában azt ígéri nekik, hogy ti fogjátok meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És amikor az ember saját maga akarja meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor valójában Istent játszik. És mi lesz ennek a következménye? A bukás. Az ember belátja, hogy becsapták, hogy nem az történt, amit a kísértő ígért, hogy megszakad a harmónia az Isten és az ember, a férfi és a nő és az ember és a természet között. Az ember megtapasztalja azt, hogy a bizalmatlansága és az önistenítése révén kiűzetik a paradicsomból, és úgy gondolja, azt tapasztalja, hogy az élete kudarcra van ítélve. A mai embernek egyébként a bűnnel kapcsolatban két nagy tévedése van. Az első az, hogy nincs bűn, vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. József Attila mondja ezt, én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Még nevettem is, mi ostoba beszéd, bűnről fecsek ki cselekedni gyáva. Valószínű, itt Ádám és Éva történetére gondolhatott, és nem vette figyelembe azt, hogy a bűnnek, a bűnről szóló tanítás az bizony egy nagyon mély igazságot mond el, és a versben folytatódik is. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Mamája ringatja úgy elalvó gyermekét, ahogy dobogó álmait kínálja. Az első tévedése a modern embernek tehát az, hogy nincs bűn, vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. Amikor azonban a másik embernek a bűnével találkozik, akkor, vagy a saját bűnével, saját súlyos bűnével, saját súlyos mulasztásával, akkor azt gondolja, hogy nincs bocsánat. Vagy legalábbis arra, amit ez az illető velem kapcsolatban elkövetett, na arra aztán nincs bocsánat. És még ennél is sokkal súlyosabb, amikor az ember saját maga az életét úgy látja, hogy az én életem teljesen kudarcba fulladt, rajtam már senki nem segíthet, rajtam még az Isten se segíthet. Szintén egy József Attila vers fogalmazza meg ezt nagyon döbbenetesen. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi a fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hulla könnyed, s hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget is ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Itt megérkezünk pontosan abban a helyzetbe, ami az embernek a paradicsomból való kiűzetésével együtt jár, hogy az a vágyunk, hogy valaki kimondja ránk azt, hogy jó, hogy vagy, és mégsem történik ez meg. Az ember úgy érzi, hogy száműzetett, hogy otthontalan, hogy idegenben van. Márai Sándor fogalmazza meg a száműzetésben ezt a gondolatát. Ülök a padon, nézem az eget, a Central Park nem a Margit sziget. Micsoda házak, micsoda utak, vajon hogy hívják most a Margit körutat? Micsoda népek az iramot bírják, vajon kiápolja most szegény mama sírját? Izzik a levegő, a nap ragyog, Szent Isten, hol vagyok? Ez az alapvető kérdése a száműzött embernek, őt a történelmi sors űzte idegenbe, menekülnie kellett, de mi is néha száműzöttnek érezzük magunkat. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk otthon. Kicsit hasonlóan József Attilához, aki a Talán eltűnök hirtelen című versében a következőt mondja. Talán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárítottam, most bánat szedi szét az eszem, ha megtudom, mire jutottam. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadon szabadnak hittem és öröknek, s most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt, most rezge megbánás fogát, várhattam volna még tíz évet. Kedves testvérek, néha így vagyunk a bűnnel, mint ahogy egy másik József Attila vers mondja, ti ugye jók vagytok mindannyian, miért csinálnátok hát rosszat? Ti úgy vagytok a rosszal, mint a gyermek a csavargással. Újjong, eltéved, siránkozik és hazakívánkozik. Kedves testvérek, amikor az ember bűnt követ el, amikor szeretetlen, amikor saját magát isteníti, amikor másoknak a bűne miatt szenved, vagy a saját gyarlósága miatt szomorkodik, akkor átéli azt, hogy nincs otthon, nem találja a helyét ebben a világban. Pedig Tamás Járon olyan szépen mondja az Ábel Amerikában című regényében, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát hogyan tudunk otthon lenni? Hogyan tudjuk otthonossá tenni a mi környezetünket? Hogyan tudunk vendéglátóvá válni? Hogyan lehet a mi házunk valóban otthonunk, és nem csak egy lakóhely? Aztán az is előfordul, amit Kosztolányi fogalmaz meg a Boldog Szomorú dalban. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. De néha megállok az éjben, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset, a régit, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, ki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, mert itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Előfordul az is, hogy szeretnénk annyira berendezkedni itt a földön, szeretnénk annyira bebiztosítani mindent, hogy közben aztán eltévesztjük az igazi, a végső célt, és azt, amire igazából vágytunk, amit valójában szerettünk volna, azt nem találjuk meg, azt nem érjük el. Pedig az Isten otthont szánt nekünk, és haza hív bennünket. És ezek a profán helyek, az otthontól való eltévejedés, a száműzetés, a vágy, amely idegenbe tévedt, és aztán utána egy megbánás fog át bennünket, és úgy érezzük, hogy elhibáztuk az életünket, ez nem a dolgoknak a természetes állapota. Nem véletlenül hívta meg Isten a választott népét arra, hogy a fogságból kiszabadítsa. Mózest választotta ki, és amikor az égő, de el nem égő csipkebokorban megjelent neki, akkor a következőt mondta, vesd le a saruidat, mert ez a hely, ahol állsz, szent hely. És itt nyilatkoztatta ki az Isten neki a nevét, az Ehje Asher Ehje, én vagyok, aki van. Ez azonban nem valamilyen létfilozófiai definíció. Nem valamilyen morális igazság vagy nyelvészeti fogás, hanem egy ígéret. Én vagyok, aki van, én vagyok, aki veled vagyok. Én vagyok, aki érted vagyok itt. Én vagyok, aki szabadító Istenként veled vagyok, és veled leszek. A 10 parancsolatot, amit gyakran lelkitükörként használunk, vagy mint az erkölcsi életnek a foglalatát, a bevezetőjét nem mindig tanuljuk meg, pedig ez is nagyon érdekes. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a földjéről, a szolgaság házából. Ezért Uradat, Istenedet imád, és ezután jönnek a parancsolatok. Az Isten előbb bemutatkozik. Megmondja, hogy veled vagyok, én szabadító Isten vagyok, én a szeretet Istene vagyok, és hogyha te is velem vagy, akkor az a hely, ahol vagy, szent hely lehet. Ezért jelenik meg Jákob álmában a létra, ahol az Isten angyalai le és föl járnak, és Jákob, amikor fölébred, a következőt mondja, milyen félelmetes és szentséges ez a hely. Ez az Isten házának a kapuja és a menny ajtaja, és én nem tudtam ezt. Mi is gyakran így vagyunk, hogy vagyunk egy bizonyos helyen, de nem tudjuk, hogy ez a hely szent hely lehet. Mert az Isten szentsége nem valahol az egek fölött van, ez nem egy geometriai vagy kozmikus hely, hanem egy állapot. Az Isten velünk lévő szeretetének a dimenziója, ami meghaladja a mi emberi elképzeléseinket. Az Isten azonban nem csak velünk lévő Isten, nem csak szabadító Isten, hanem értünk eljövő és utánunk jövő Isten is. A 100 lyukról és az egy elveszett bárányról szóló példabeszéd nagyon sokáig foglalkoztatott engem, gyerekkoromban különösen is, és azt gondoltam, hogy hát nem túl okos ez a pásztor, hogyha a 99-et ott hagyja, és elmegy a századikért. És aztán később is gondoltam, hát gazdaságilag nem túl racionális dolog ez, 1% veszteség miért ne férne bele. Egészen addig érthetetlen és igazságtalan ez a példabeszéd, amíg az ember nem veszi észre azt, hogy én vagyok a századik. Hogy te vagy az a századik, aki után elindul a pásztor, hogy a vállára vegyen, és elvigyen az atyai házba. Az Isten nem csak passzív, nem csak vár bennünket, vagy utasításokat ad, hanem eljön értünk, és a vállára vesz, hogy az atyai házba vezessen el bennünket. Kedves testvérek, hol van az a hely, ahol találkozhatunk az Isten szeretetével? Hol van az a hely, ahol megnyílhatunk az Isten jósága számára, ahol otthon érezhetjük magunkat az Isten szeretetében, és az Isten szeretete lakást vehet bennünk. Rómában, a Raffaello stanzáiban, a vatikáni palotában, amit II. Gyula pápa megrendelésére festett Raffaello, az egyik teremben két nagy freskó látható, amelyek egymással szembe vannak. Körülbelül a templom kétharmadányi az a nagy terem, és a két freskó szembe van egymással. Az egyik nagyon híres, az aténi iskola, ahol középen áll Pláton és Arisztotelész. Pláton fölfelé mutat, az ideák világa felé, Arisztotelész pedig a matéria és a forma egységére, így lefelé. Páter Pfeiffer nevű jezsuita atya magyarázta ezt a képet, és azt mondta, hogy a görög filozófia a fönt és a lent között nem találja meg a metszéspontot és az egységet. És ezzel szemben van a vita az oltári szentségről, az eukarisztiáról, ahol sok szent az égiek és a földiek között pontosan középen, ahol a perspektívikus vonalak metszik egymást, pontosan szembe azzal, amit a görög filozófia az ideák világával és az anyaggal nem talált meg, ott van egy szentségtartó, és benne az oltári szentség. Itt találkozik az ég a földdel, az isteni világ az emberivel, az örökkévaló a végessel, az Isten szeretete az emberivel. Azt, amit a filozófia nem talált meg, azt az eukarisztiában, az Úr Jézus ajándékba akarja adni nekünk. Ezért is mondja Szent Ágoston, ne kifelé menj, hanem magadba térj be, mert a benső emberben lakik az igazság. Hát próbáljunk mi is megnyílni az Isten végtelen szeretete, az ő szabadító jósága felé, és ugyanakkor nézzünk a mi szívünkbe is. Mert így tudunk majd találkozni az Úr Jézussal, aki most is jelen van, ezen a mai szentmisén, ezen a mai estén, és vendég akar lenni a mi szívünkben. Kis Szent Teréz mondja, hogy az Úr Jézus jelen van a tabernákulumban, de ő jobban szereti az élő tabernákulumokat, az emberi szíveket. Nyíljunk meg az ő jósága és szeretete felé, mert az Isten világa az igaz, hogy jelen van a végtelen világmindenségben, hisz ennek a teremtője. De jelen van a legkisebb pontban is, és mindent áthat. Ezért mondja Szent Pál apostol az Efezusiakhoz írott levelében, hogy eis hoteos kai paterton panton, ho epipanton kai diapanton kai en pasin, mondja ékes görög nyelven az eredetiben, egy az Isten és mindenek atya, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van. Itt találkozhatunk mi is Krisztussal az eukarisztiában, és nem csak úgy, hogy valami, ami kívül és fölül van, és nem csak bennünk és belül, hanem át akarja hatni a mi egész életünket. Azért, hogy otthon lehessünk ebben a világban, de úgy lehessünk otthon, mint vándorok. Ezért mondjuk az eukarisztiáról is azt, hogy a vándorlóknak az eledele, az úti eledel, egészen addig, amíg meg nem érkezünk az Atya házába, ahol majd végső otthonra lelhetünk. Amen.
Janka Ferenc, görögkatolikus atya adventi tridumának első részét hallhatták. A tridum második része 18 órakor hangzik majd el.